mégsem kolontárnak kell kifizetni a vörösiszap sérültek kórházi kezelését, Ajka polgármestere szerint ez az állam feladata. Ügyészségi vizsgálat Tőkés László ellen Romániában, az EP alelnöke összeesküvés gyanít és feljelentést fontolgat. Lelőttek egy sztárügyvédet Szlovákiában, egyelőre csak találgatják, hogy miért. Hallabál az operában, közbeszerzés nélküli kifizetések, túlszámlázott produkciók, több százmilliós hiány. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Elképesztőnek és félelmetesnek nevezte Kolontár polgármestere azt a levelet, amelyben csaknem 26 millió forintot kér az iszap katasztrófával kapcsolatos költségeinek megtérítésére az ajkai önkormányzat. Az ajkai polgármester azt mondta, szó sincs arról, hogy Kolontárnak saját költségvetése terhére kellene bármit is kifizetnie. Ajka, amivel közvetlen kár nem érte, nem fordulhat a Viszmajor alaphoz, ezért térítették volna meg ezt az összeget Kolontár segítségével. A jogszabályok alapján ezeket a költségeket az állam viseli.
Kaptunk egy szépen szóló levelet.
Tili Károly felháborítónak tartja az ajkai polgármester és a jegyző által aláírt levelet. Felszámolták például a katasztrófában megsérültek kórházi ellátását 21 millió forintért, a kitelepítéskor rendelkezésre bocsátott sportcsarnok bérleti díját és az ajkai önkormányzat plusz feladatainak költségeit is.
Magyarországon, illetve nemzetközi segítségnek köszönhetően ugye a kármentő alapban is elég tetemes pénz gyűlt össze, de úgy gondolom ez nem arra szolgál, hogy Ajka város kiesetbe költségvetési bevételét ebből finanszírozok.
Az ajkai szocialista polgármester szerint félreértésről van szó.
Szeretném önöket tájékoztatni, hogy Ajka nem kér pénzt Kolontártól.
Schwarz Béla azt mondta, a költségek megtérítésének ezt a módját korábban egy közös tanácskozáson beszélték meg.
Kétségtelen, hogy van benne egy olyan szó, amivel szerencsésebb lett volna azt írni, hogy tényleg küldje tovább, és ennyi az egész, de ott az a megoldás született a katasztrófa védelem ajánlatára, hogy mi ezt érvényesítsük fel, tehát tőle kérjük a továbbküldés mellett. Tehát ugye ez adhatott okot itt a félreértésre.
Az ajkai önkormányzat úgy döntött, visszavonja a levelet. Költségeik megtérítésére más utat választanak.
Hazaárulás az alkotmányos rendelleni fellépés és összeesküvés gyanújával vizsgálódik a román ügyészség Tőkés László EP alelnök ellen. A politikust Mircea Zsorzsa, kolozsvári szociáldemokrata párt elnöke jelentette fel a Bálványosi Szabad Egyetemen tett kijelentései miatt. Tőkés is perelhet.
Tőkés László Koszovó függetlenségéről és a Székelyföld területi autonómiájáról mondott beszédét a bukaresti média összemosta azzal a nyilatkozattal, amelyet Toróti Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke tett. Az egészet úgy tálalták, hogy Tőkés Koszovó függetlenné válásának mintájára akarja kiharcolni a Székelyföld önrendelkezését, és ennek érdekében utcára hívja az erdélyi magyarokat.
Koszovó nagyságú térség, kis térség, vagy közepes nagyságú térség, Székelyföld. Tehát Koszovó kivívta a függetlenségét, mi ne tudnánk az autonómiákat kivívni. Igen, ki kell menni az utcára, hogyha úgy lesz, ha úgy lesz, Székelyföld megérdemel egy katalán eszközt. A katalánok kimentek az utcára.
És László elmondta szerencsére azt, hogy említette ugye a katalán modellt és a barcelonai tüntetést, bár Székelyföld nem tud egy másfél millió embert összehozni, mert ugye csak valamivel több mint 750 jelenleg a Székelyföldön, de én szerényen megelégednék egy ilyen 150-es tüntetéssel való Csíkszeredán a főterén.
A román ügyészség Mircea Zsorzs feljelentése nyomán indított vizsgálatot Tőkés László ellen.
Nem hagyhatom szó nélkül az ilyen kijelentést, az ilyen uszítást, miközben Tőkés úr politikai nyilatkozatok mögé bújik. Ezek nem politikai nyilatkozatok, hanem nyílt uszítások, és ezelől nem lehet az Európai Parlamenti Képviselőség mögé bújni.
Tőkés László a sajtóból tudta meg, hogy vizsgálat folyik ellene. A feljelentés mögött összeesküvést, előre megírt forgatókönyvet sejt.
Átfogó kampány van folyamatban, de így aztán belekeverik a magánéletemet, szintén politikai síkora terelve a válási ügyemet, bekeverik a drága fiamat, aki éppen egy sportrendezvényen fáradozik.
Tőkés László szerint támadói kompromittálni akarják az autonómia ügyét, őt magát pedig elfogadhatatlanná tenni a magyarság és lejáratni a román emberek előtt. Támadói jól behatárolható körből kerülnek ki, mondja.
A román posztkommunista baloldal, mert én különbséget tennék egy egészséges baloldal és egy posztkommunista baloldal között, no meg a titkosszolgálat és a volt kommunista nomenklatúra hátországa, amely mint láthatatlan hatalom és árnyékkormány típusú megfoghatatlan erő működik a háttérben, átszövi a pártokat, átszövi a mindennapi politikai életet, és csődbe viszi az országot.
Tőkés László azt fontolgatja, hogy pert indít az őt feljelentő szociáldemokrata képviselő ellen.
Ha nincs tanügyi törvény, amely már jövőre javít a kisebbségek oktatási helyzetén, akkor az RMDS kilép a román kormánykoalícióból. Borbély László, a párt elnök helyettese, az év végéig adott határidőt a legnagyobb kormánypártnak, a liberális demokratáknak arra, hogy az Alkotmánybíróság által visszadobott jogszabályt újra elfogadtassák. Egyes hírek szerint a kormányt vezető liberális demokraták közül többen örömüket fejezték ki, amiért a törvény megbukott. Az RMDS most azt várja, hogy koalíciós partnere szint valljon.
Ez egy szakító próba ilyen szempontból, hogy ezt a törvényt megszavazzuk, ha nem, akkor még egyszer mondom, nem tudunk ezzel a koalícióval tovább menni, hiszen bebizonyítja életképtelenségét.
A szlovákiai kisebbségek képviselőivel tárgyalt Pozsonyban a kisebbségi miniszterelnök helyettes. A több órás tanácskozáson 13 kisebbségi szervezet és a szövetség 76 képviselője vett részt.
A kisebbségek képviselőit elsősorban az érdekelte, hogy a jövőben milyen formában és mennyi pénzzel támogatja a hivatal a kisebbségi kultúrát. Rudolf Schmel hivatalában már elkészült a kisebbségi nyelvhasználati törvény tervezete. A jövő héttől társadalmi vitán egyeztetnek erről. A miniszterelnök helyettes arra kérte a kisebbségek képviselőit, véleményezzék a tervezetet, erre december közepéig van lehetőség. A nyelvtörvényhez hasonlóan ebben is javasolnak büntetéseket. 50 és 2500 euró között lehetne bírságolni azt az önkormányzatot, amely nem teszi közzé a lakosság 10%-át kitevő kisebbség nyelvén is a fontos információkat.
Szlovákiában meggyilkolták az ország legismertebb sztárügyvédjét. Ernest Valko a rendszerváltás után alkotmánybíró és parlamenti képviselő is volt. Az elmúlt években sok ismert ügyön dolgozott. Egy személyiségi perben ő védte Iván Miklós jelenlegi pénzügyminisztert, Robert Fico volt kormányfővel szemben. A gyilkosság okáról egyelőre semmit nem tudni.
Ernest Valko Pozsonytól 25 kilométerre, ebben a felső 10 000 által lakott településen élt. Volt felesége és lánya találtak rá késő este a családi házban. Órákig nem vette fel a mobilját, ezért keresték fel.
Este 3:45-kor a családi házba belépve találták meg Ernest Valko mozdulatlan testét. Azonnal hívták a mentőket, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Ha a sztárügyvédet ért egyetlen lövés, a szívét és a tüdejét is szétroncsolta. A helyszínen is még mindig tart. A rendőrség a gyilkosság környékét lezárta. Itt a rendőri kordon mögött van az az utca, ahol Ernest Valkot az éjszaka meggyilkolták. A gyilkosságokat mindenki csak találgatja. Ernest Valko közel állt a jelenlegi kormányhoz. Személyes barátja volt a belügyminiszter és sok más politikus. 2006-ban egyik munkatársa zsarolással vádolta meg, de két évvel később a vádat bizonyítékok hiányában ejtették.
Az ügyet átvette a szervezett bűnözés elleni hivatal. Mindent megteszünk a teljes felderítés és a gyilkos mielőbbi kézrekerítése érdekében.
Eltűnt az ügyvéd két legálisan tartott fegyvere. A belügyminiszter szerint nem tudnak arról, hogy Ernest Valko félt valamitől.
Vádemelés Hunvald György és társai többek között a volt szocialista országgyűlési képviselő Szabó Zoltán ellen is. Hunvaldot, Erzsébetváros volt szocialista polgármesterét, Gál Györgyöt, az önkormányzat gazdasági bizottságának volt SZDSZ-es elnökét, és 23 társát különösen jelentős kárt okozó csalással és bűnszervezet tagjaként elkövetett csalással vádolják. Hunvald György és Gál György jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Összesen mintegy 46 ezer oldalnyi bizonyíték nyomozati irat merült fel, halmozódott fel az ügyben, amelyet a mai napon a 121 oldalas vádiratunkkal együtt eljuttattunk a fővárosi bíróságnak.
Kétharmados többség kell a jövőben a legfőbb ügyész megválasztásához, interpelláció helyett pedig csak kérdés intézhető hozzá az országgyűlésben. Erről tegnap este döntött a parlament. Közben még mindig nem lehet tudni, ki lesz a decemberben nyugdíjba vonuló Kovács Tamás legfőbb ügyész utóda.
Kérem, szavazzanak most, 308 igen szavazattal 57 ellenében fogadta el az országgyűlés az alkotmánymódosító javaslatot. A Fidesz és a KDNP mellett a Jobbik is igennel szavazott. Az indoklás szerint a kétharmados többséggel megválasztott legfőbb ügyész megerősíti az ügyészség alkotmányos helyzetét.
Interpellációra adott válaszomban kifejtettem.
Eddig, ha egy interpellációra adott választ nem fogadott el az országgyűlés, az illetékes szakbizottság elé került az ügy, ahol általában elfogadták a választ.
Én úgy gondolom, hogy...
December 13-án jár le a jelenlegi legfőbb ügyész mandátuma. Kovács Tamás ugyanis nyugdíjba vonul. Utódját még nem nevezték meg. Találgatások azonban már vannak. Legesélyesebbnek Polt Péter tűnik, aki az előző Orbán kormány alatt is betöltötte ezt a posztot. Felvetődött Belovics Ervin, aki a legfőbb ügyész helyettese, Ihás Sándor fővárosi főügyész, Sódor István fővárosi fellebbviteli főügyész és Keresztes Imre, a központi nyomozó főügyészség vezetőjének neve is. A poszt azért is vonzó, mert az új legfőbb ügyészt már 9 évre választanák meg. Vannak, akik szerint hatalmi játszmák zajlanak a háttérben.
Információink szerint már körülbelül 4 hete a legfőbb ügyész úr előtt van Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló előterjesztés.
Állítólag a Sukorró ügyben nyomozó központi nyomozó főügyészség már javasolta, hogy a legfőbb ügyész kérje a parlamenttől a volt szocialista miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését. Erről azonban a legfőbb ügyészség nyomozati okokra hivatkozva egyelőre nem beszél. Az új főügyész első intézkedése éppen az lehet majd, hogy kezdeményezi a parlamentnél Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának felfüggesztését.
Több 10 millió forintot kell visszafizetnie összesen az előző kormány tagjainak, ha a parlament megszavazza a 98%-os különadóról szóló törvényjavaslatot. A szocialista képviselők azt ígérték, megteszik, de fizetnie kell néhány fideszes képviselőnek is. A törvény ugyanis az önkormányzatokra is vonatkozik.
1 milliárd forintos bevételre számít a kormány a különadóból 2010-re, 5 évre visszamenőleg pedig több milliárdra. Gyurcsány Ferencnek például 14 millió forintot kell visszafizetnie, Veres Jánosnak 16 milliót, Lampert Mónikának pedig 8 millió 700 ezret. De fizetnie kell a jelenleg börtönben ülőknek is. Tátrai Miklósnak 9 millió, Benedek Fülöpnek pedig 7 millió forintot, a lakhelyelhagyási tilalom alatt álló Szalainé Szilágyi Eleonórának pedig 86 millió forintot. A törvény hatája alá tartoznak a bajnai kormány tagjai is. A volt miniszterelnök 4,9 milliós végkielégítése után adózik. Kis Péter, Gráf József, Hiller István, Herzog László és Szekeres Imre pedig 6,6 milliót kapott. Azt mondják, ha náluk marad, jótékony célokra fordítják.
Ha a törvény úgy dönt, hogy ezt vissza kell fizetni, természetesen visszafizetem.
Valószínűleg nem is tehetnek mást, mert ha kell, az adót az APEC hajtja be, és akár lakásokat is elárverezhet. Az alkotmányjogász szerint a visszamenőlegesség miatt akár az unióhoz is fordulhat bárki, csak nem érdemes.
Nem javasolnám, bármilyen rossz törvény, jogállam abból indul ki, hogy a törvényeket be kell tartani.
650 ezer forint különadót fizettem idáig, és a 5 évre visszamenőleg is fogok fizetni, nagyságrendileg 1 millió forint különadót.
Lázár János ugyanis polgármester Hódmezővásárhelyen, így a különadó rá is vonatkozik, csak úgy, mint a jegyzőkre és az önkormányzati cégek vezetőire. Azt mondja, nem véletlenül 5 év a határidő.
Ez egybeesik az adó elévülési szabályokkal, és így azt gondolom, hogy a behajthatóság és a végrehajthatóság sokkal jobb lesz.
A parlament szerdán dönt a módosító indítványról, a törvényről pedig jövő héten szavaznak. A Liga szakszervezetek közben bejelentette, alkotmánybírósághoz fordul a visszamenőleges hatály miatt.
Felfüggesztették a BKV működési engedélyét. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a cég pénzügyi helyzetére hivatkozik. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a közlekedési társaság 6 hónapos ideiglenes működési engedélyt kapott. Ez alatt kell stabilizálni a BKV pénzügyi helyzetét. Most pedig lássuk, mi lesz még a híradóban. Gyanús csomagot találtak az aténi magyar nagykövetségen. Robbanóanyag nem volt benne. Célba ér az atomvonat, a német rendőrség eltávolította útjából a tüntetőket. Gyanús csomagot találtak az aténi magyar nagykövetségen. Az elmúlt 2 hétben több bombaküldemény is robbant a görög főváros diplomáciai testületeinél, ezért a magyar követség dolgozói azonnal értesítették a rendőrséget és lezárták a külképviseletet.
A görög rendőrség felhívta a külképviseletek figyelmét, hogy minden gyanús küldeményt azonnal jelentsenek be. Így tettek az aténi magyar követség dolgozói, amikor reggel az épület előtt csomagot találtak. A küldeményen se feladó, se más jelzés nem volt, ahogy a korábbi csomagbombáknál sem.
Kihívtuk az illetékeseket, akik villámgyorsan kiérkeztek a helyszínre, és megállapították, hogy nagy valószínűséggel egy bombával állnak szemben. Kiürítették az épületet, lezárták a környéket, és egy hosszabb vizsgálat után megállapították, hogy mégsem bomba van benne.
A csomagban dokumentumok voltak. A rendőrök ennek ellenére a helyszínen megsemmisítették. Aténban az elmúlt hetekben tucatnyi követség kapott csomagbombákat. Ezek több helyen fel is robbantak, egy részük a kézbesítő futárszolgálatok raktárában. Eddig egyetlen bomba sem volt nagy erejű, és a görög rendőrök szerint szélső baloldali csoportok gyanúsíthatók a bombagyártással.
Magyarország lehetőségei ugyan szerények, de megpróbál segíteni az izraeli-palesztin kapcsolatok javításában, mondta Martonyi János, aki ma a palesztin külügyminiszterrel és a miniszterelnökkel találkozott. A magyar diplomácia vezetője szerint ebben Budapest mellett szól, hogy mindkét féllel baráti kapcsolatokat ápolunk. A magyar külügyminiszter korábban azt mondta, sem Izraelnek, sem a palesztinoknak nem szabad egyoldalú akciókkal veszélyeztetniük a jelenleg is zajló béketárgyalásokat. A magyar uniós elnökségre marad a feladat, hogy kidolgozza a közös uniós nyomozati irányelvet, amely azt szabályozza, hogy a nyomozó hatóságok milyen módon gyűjthetnek bizonyítékot más tagországok területén, mondta Navracsics Tibor igazságügyminiszter Brüsszelben. Ugyancsak Budapestnek kell továbbvinnie a büntetőeljárás alatt álló személyek egységes uniós tájékoztatási jogának kialakítását is. Gyorsítaná a konzuli szolgálat működését a Fidesz, hogy januártól zökkenőmentes legyen a kedvezményes honosítással kapcsolatos ügyintézés. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a külképviseletek az iratokat akár gyors postával Budapestre küldhessék. Balla Mihály, a javaslat egyik előterjesztője azt mondta, a szolgálatnál szükséges fejlesztéseket és átalakításokat január 3-áig el kell végezni, ezt segíti a konzuli törvény módosítása is.
Megteremtse a külképviseleteken kezdeményezett eljárások, különösen a honosítási eljárások, valamint az ezekhez kapcsolódó útlevél igénylések egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lebonyolításának alapvető feltételeit, hogy a lehető legszélesebb szolgáltatásbővítést kaphassák meg az érintettek.
A banki ügyfelek érdekének hatékonyabb védelme, ezt a célt szolgálja a kormány szerint a PSAF-ről szóló törvény módosítása. A parlament előtt lévő javaslat sürgős tárgyalását a szocialisták elkapkodottnak tartják, a Jobbik és az LMP pedig több ponton hiányosnak minősítette az előterjesztést.
A válság megmutatta, hogy erős és hatékony pénzügyi felügyeletre van szükség, indokolta a javaslatot a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára. Cséfalvai Zoltán elmondta, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnöke rendeletalkotási jogot kapna, az úgynevezett békéltető testület pedig működésében függetlenséget élvezne a felügyelettől. A módosítás céljai között van a fogyasztók védelmének erősítése is.
Lehetővé válik a felügyelet számára, hogy olyan esetben is pert indíthasson, amikor a pénzügyi szervezet általános szerződési feltételeivel kapcsolatban felmerül annak, a polgári törvénykönyvben szabályozottak szerinti tisztességtelen volta.
A kormánypártok szerint világos, egyértelmű eszközökre van szüksége a felügyelet elnökének.
Ő tudja a leghamarabb észlelni azt, hogyha a pénzügyi rendszerben valamilyen buborék keletkezik, valamilyen a stabilitást gátló, hátráltató tényező keletkezik, és neki van meg a lehetősége arra, hogy azonnal be tudjon avatkozni.
A szocialisták nem támogatják a javaslatot. Szerintük a sürgősséggel való tárgyalás kizárja az érdemi vitából az érintetteket.
Önmagában az erős felügyelet filozófiája kevés. Szükség van arra, hogy mindenki számára átlátható legyen a felügyelet, és szükség van arra, hogy a működésében teremtsen garanciákat.
A Jobbikos Volner János azt mondta, a kormánynak nincsenek világos elképzelései a PSAF-fel kapcsolatban. Az LMP képviseletében pedig Vágó Gábor azt kifogásolta, hogy a felügyelet vezetőit pályáztatás nélkül akarja kinevezni a kormány.
Több 100 millió forintos hiánya van a Magyar Állami Operaháznak. A pontos összeget a vizsgálat végéig nem tudja megmondani a vizsgálóbizottság elnöke. Úgy tűnik, több 10 milliót fizettek ki fiktív szerződések alapján, és rengeteg szükségtelen beruházásra is fény derült.
Díszleteznek az operaházban. Ez már valószínűleg nem került több 10 millióba. Eddig azonban rendszeresen felültervezték a produkciók költségvetését. A vizsgálóbizottság szerint ráadásul csak egy A4-es lapra írták le a 40 millió forintos tételeket.
A saját maguk által felfektetett költségvetésnek nem nevezhető okiratot sem tartották be. Több esetben azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag teljes pénzügyi káosz szerint, vagy alapján az szerint működik a ház.
Nem tartották be a szervezeti és működési szabályzatot, és kijátszották a közbeszerzési eljárásokat is. Az Opera Barát társaságnak pedig csak nem 100 millió forintot fizettek ki fiktív szerződések alapján. Így jövőre plusz forrásokat kap az Opera, hogy működni tudjon.
Mintegy 820 millió forinttal nagyobb költségvetési támogatási előirányzatot sikerült az Operaház számára elérni.
Így jövőre összesen 5 milliárd 644 millió forintból gazdálkodhat az intézmény. A hiány miatt senki nem vállalja a felelősséget. A miniszteri biztos szerint azonban hiába megy az egymásra mutogatás, végül valaki felelni fog.
Vastagos egy szemében felelősségvállaló, tehát akkor is, hogyha nem tud valamiről, akkor is, hogyha nincs tisztában a helyzete, vagy más tanulnak neki, ő aláír.
A vizsgálat várhatóan 2011. februárjára fejeződik be. Azért ilyen hosszú a munka, mert az Operaháznak csak nem 600 dolgozója és 1700 beszállítója van.
20 alkalmazottat és egy állami tisztségviselőt vett őrizetbe a szerbiai rendőrség azzal a gyanúval, hogy üzemanyagot loptak. Több mint 1 millió 900 ezer litert, 2 millió euró haszonnal. A jól szervezett bűnbanda a NIS szerb kőolajipari társaság benzinkútjain úgy állította be a kútfejeket, hogy azok tankoláskor 20%-kal több benzint mutattak a ténylegesnél. Így a vevők jóval többet fizettek a kelleténél. A lopásról a mérőórákat ellenőrző állami hivatal vezetője is tudott, őt is őrizetbe vették. Célba ír az atomvonat, a német rendőrség eltávolította útjából a tüntetőket, mivel a tárgyalások és a vízágyú sem vezetett eredményre, a tiltakozókat végül egyenként vitték el a helyszínről.
Már csak 20 kilométer választotta el úti céljától azt a szerelvényt, amely Franciaországból szállított atomhulladékot a németországi Dannenbergbe. 2400 tüntető állította meg, egyszerűen letelepedtek az útra, amelyen a vonatról teherautókba átpakolt 123 tonna hulladékot akarták továbbvinni.
Boldogok vagyunk. Még sohasem sikerült ilyen hosszú időre feltartóztatni egy atomvonatot. Már két éjszakát kint töltöttünk.
A rendőrség azonban akcióba lendült, ezúttal nem vízágyukkal, mint vasárnap. Egyenként felemelték és elvitték a helyszínről a tüntetőket.
Jól vannak, most a rendőrségi fogdában őrizzük őket.
Az atomhulladékot a tervek szerint egy használaton kívüli sóbányában tárolják majd. Németországban 17 atomtemető van, és Angela Merkel kancellár bejelentette, meghosszabbítják azok élettartamát. A német közvélemény ezt hevesen ellenzi.
Hamarosan jönnek a sporthírek, a múlt hétvégén befejeződött a gyorsasági motoros világbajnokság. Matyi, jövőre lesz csapat a Talmának?
Még nem lehet tudni, hogy lesz a csapat a Talmácsi Gábornak, a magyar versenyző azért természetesen bizakodik és reménykedik a folytatásban. A vele készült interjúnk mellett jégkorong szerepel a mai kínálatban, várom Önöket.
Én pedig még egyszer elmondom fő híreinket egyszer röviden. Mégsem kolontárnak kell kifizetni a vörösiszap sérültek kórházi kezelését, Ajka polgármestere szerint ez az állam feladata. Ügyészségi vizsgálat Tőkés László ellen Romániában, az EP alelnöke összeesküvés gyanít és feljelentést fontolgat. Lelőttek egy sztárügyvédet Szlovákiában, egyelőre csak találgatják, hogy miért. Vádemelés Humval György és társai ellen, a vád különösen jelentős kárt okozó csalás. Nyolckor nemzeti krónika, után a közbeszéd, a lehetséges gázáremelésről Hegedűs Miklóssal, a GKI Energiakutató ügyvezető igazgatójával beszélgetünk, az Alkotmánybíróság hatáskörét szűkítő javaslatokról pedig a szocialista Bárándi Gergelyt kérdezzük. A közbeszéd után gangsterfilm, a Duna 2 Autonómia csatornán pedig a 25. szélességi fog délre című filmsorozat következő epizódja látható. Viszontlátásra!
Holnap reggel is lesz 6-tól 8-ig. Itt lesz velünk Nagy Anna kormányszóvivő. Vendégül látjuk Lomnici Zoltánt, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, és Perlaki László akadémikust is. Sportexpress rovatunkban pedig beszélgetni fogunk Kovács Miklóssal, a Ferencvárosi Tornaklub elnökével. Várjuk Önöket holnap reggel 6-tól 8-ig.
Egy szerető család.
Egész véletlenül a halott feleségedre vér szólítasz.
Itt mindenki odafigyel a másikra.
Hola!
Agyadra megy a família. Ennek fele sem tréfa.
Nem hagyom, hogy ezt a családot bárki is tönkre tegye nekem.
Török kezdőknek.
Ne szép. Etesd meg az oroszlánt.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.
Rohanó világunkban keressük a feltöltődést, az energiát. Szeretettel várjuk az Életfa öngyógyító napon, november 13-án, ahol szakértők adnak tanácsot mágnesterápiával az egészségmegőrzés mindennapjainkba történő beépítésére.
Fricike, ez tuti! Beteszed a pénzt, és 7% kamatot kapsz. Ez a mi hetünk!
FHB forint aktív betét. Számla aktivitáshoz kötött kamatprémiummal évi 7% kamatot fizet. EBKM 7%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek és feltételek www.fhb.hu. FHB, a családbankja.
Hát nem könnyű az emberekkel jót tenni, nyuszó-muszó.